az. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai történetünk kiinduló pontja a barátság és a sörfőzés iránti kiapadhatatlan szenvedély. Ebből épült a ma már nem csak a fogyasztók, hanem a befektetők bizalmát is elnyerő sörfőzde. De esetünkben korán sem csak üzletről van szó. Életük és működésük elválaszthatatlan része, az új keresése, gyakorlatilag állandóan fejlesztenek. Minden héten van egy kísérleti főzetük, és bevallásuk szerint ez a kézzelfogható alkotás mozgatja valójában őket, a mindennapok néha felhős világában pedig az, hogy képesek nyitott füllel és nyílt beszéddel megtisztelni társaikat, és persze saját magukat is.
Mai vendégem Csepregi András, a Fehér Nyúl sörfőzde alapító tulajdonosa. Szia!
Szervusztok!
Hol tart ma a magyar sörforradalom? Alapító tulajdonos társad, Sajgó Álmos, azt mondta egy interjúban, hogy a sörforradalom majd valahol ott ér véget, éri el a célját, amikor közös tudássá válik, hogy miről is szól a craft beer. Szerinted akkor most hol áll a magyar sörforradalom?
Ez egy nagyon jó kérdés. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a 2010-es évek elején érkezett meg Magyarországra így a craft sör, mint fogalom, és ez, ahogy nálunk is, a házi sörfőzésen keresztül szivárgott be Magyarországra.
Csak egy közbevetés. Tehát sörforradalom nincs házi sörfőzés nélkül?
Azt gondolom, hogy nincs. Mindennek ez az alapja. Ennek az egész sörfőzésnek egy nagyon erős indukálója az, hogy képezzük magunkat, és ennek egy nagyon jó platformja a házi sörfőzés. És ez pedig megteremtette azt a lehetőséget Magyarországon, hogy szélesebb körben megismerkedjenek az emberek nem a klasszikus, egyébként jó, német és cseh vonalas sörökkel, ami addig Európában, illetve leginkább Magyarországon gyakorlatilag egyeduralkodó volt, és ezzel, hogy kinyíltak az ízek, hogy megjelentek azok a sörök, amik, ugye itt mindig visszautalunk arra, hogy Amerikában ez a forradalom már mondjuk 30 éve töretlenül halad előre, tehát ott onnan ered maga ez a craft sör vonal.
Egy apró fogalmat tisztázunk, hogy lehet, hogy a hallgatók közül van, aki ismeri, de a craft azt jelenti, hogy saját főzésű kisüzemi sör?
Ugye itt nagyon sokféle jelző volt az elmúlt években erre a típusú sörre. A craft az talán azt próbálja mondani, hogy kisüzemi, és nagyon változatos ízű, és alapanyagú, és eljárással készített sörök, tehát egy kicsit kimozdulva ebből a nagyüzemi láger vonalból. Hogyha egy nevezzük átlag ember meghallja azt a szót, hogy sör, akkor azért klasszikusan itt Magyarországon egy
standard márkák.
Egy standard, világos színű, és egy láger típusú sör jut eszébe, amit egy nem tudom, kocsmázáskor, foci közben, stb. Megészik az ember. Hogyha már ezen egy kicsit csavarunk, és azt mondom, hogy belga sör, akkor ugye az ember fejében már fölmerül egy kicsit, nem tudom, sötétebb szín, több íz, erősebb alkoholtartalom, kinek mi kapcsolódik ehhez.
De és minden... legalább 400 féle, ahogy tudom.
Igen, de tehát, hogy az már egy olyan, amivel már kicsit módosítjuk az ember fejében azt, hogy ez nem az a sör, hanem egy másfajta sör. És akkor itt jön be az, hogy craft sör, amiben reményeim szerint, ugye, és akkor itt visszatérünk az eredeti kérdésre, hogy hol tart ez a sörforradalom. Így a 10-es évektől megjelent Magyarországon, és akkor nevezzük ezt él söröknek a világa, tehát ez a felső erjesztésű sörök. Ez klasszikusan Anglia és Amerikának így a privilégiuma volt régebben. Majd megjelennek a szintén szélesebb körben ismert IPA, és egyéb stílusok, amik bevonzák a fogyasztókat, és 15-től mondjuk már megjelennek a kimondottan ilyen típusú sörök készítésére kisüzemek, és megjelennek az első híresebb sör típusok ebből, és utána így körülbelül ugyanabban az időben, ez a 16-17-es év, tehát egy olyan 6 éve körülbelül, van egy nagyobb robbanás Magyarországon, ennek a vonalán mozgunk mi is, tehát mi
mert
is
17-ben indultatok.
17-ben indult a főzdénk, így van. Ott 17 márciusában egész pontosan főztük az első söröket, már a soroksári úti üzemben, és onnantól láthatjuk azt, hogy azért megindult ez a vonal Magyarországon, és hát remélem, hogy ez nem áll meg. Most már nagyon sok fogyasztó érti, szereti, támogatja is a munkánkat, és az elkövetkezendő években is azt remélem, hogy sokan megtalálják a saját életükben, hogy mikor érdemes ilyen söröket fogyasztani, gondolok itt egy esti beszélgetésre. Látható, hogy nagyon annyira szerteágazó stílusokat tudunk gyártani, ugye mi minden héten kihozunk egy új típust ilyen kísérleti jelleggel.
Igen, néztem is, hogy évente olyan 40-50, akár 60-at is kihoztok sörtípust.
Igen, hát ez a 40-50 az, ami most az elmúlt, tehát a tavalyi évben, illetve az idei évi terv. Ez azt jelenti, hogy a meglévő alap szortiment, ami szintén elég széles, mellett minden héten van egy új kísérleti főzetünk, ezt egyszer főzzük le, nagyon ritka esetben visszajön még egy főzésben, vagy egy következő évben, de klasszikusan mindig új receptek vannak. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó igazából megtalálhatja, hogy egy grillezéshez, egy beszélgetéshez, egy valamilyen komolyabb alkalomra éppen milyen sört választ a 4%-os alkoholtartalomtól a 14%-osig, és ezen belül ízek tekintetében pedig hát olyan változatosság van, hogy
hát igen, ez a fogyasztónak
fel sem tudom sorolni.
Ez a fogyasztónak körülmény, én pont elgondolkoztam ezen, hogy van azt hiszem talán 8 körüli alap, ti úgy hívjátok, hogy alapválaszték, amit mindig főztök, és akkor van ez a végtelen, nekem nagyon nagy számú egyszeri főzés. Miért kell ezt csinálni? Mindig van nagyon sokféle, és ilyen egyszeri virágok, amelyek talán nem is térnek vissza, nem tudom, egyébként megtartjátok-e a egyszeri receptúrákat, tehát hogyha akarjátok, akkor gondolom újra lefőzitek. De hogy elgondolkoztam, hogy ez miért jó?
Több okból jó. Persze a recepteket megtartjuk. Azért jó, elsősorban azért jó, mert miért is indult a főzde. Miért találkoztunk mi az Álmossal. Pétert még nem mondtuk, a harmadik alapítótársunk, Meissner Péter. Mi hárman összeültünk, és nagyon sok esetben még a házi sörfőzős söröket kóstolgattuk össze, hiszen mindannyian főztünk söröket, és próbáltuk megtalálni a különböző stílusokban a legjobb recepteket, a legjobb technológiát. Ez mind igazából, ami hajtja ezt, az a tudásszom, a kísérletezés, az, hogy tudunk olyanokat alkotni, ami ízében, minőségében és mindenben nekünk így belül megfelel, és továbbra is ez a kísérletezés, illetve ez a folyamatos fejlesztés, akár itt most jelen esetben a recepteknek a fejlesztése, ez kihívást is jelent, de közben nagyon sok tanulást, nagyon sok olyan dolgot, ami számunkra fontos, ami igazából én azt gondolom, hogy valahol a fehér nyúlnak a mozgatórugója.
Ez alkotás?
Mindenképpen. Ez nem csak egy olyan alkotás, ez egy kézzelfogható alkotás, tehát nem olyan, hogy csak egy...
Ez fontos?
Én azt gondolom, hogy igen. Megkóstolni, megfogni, ízlelni, együtt lenni magával a sörrel, nagyon jó dolog.
Mocorog bennem a kérdés, amióta elkezdtem foglalkozni veletek, hogy mit jelent neked személy szerint, nem tudom, hogy a társaidnakról kérdezhetek-e, de hogy mit jelent az a sörgyártás és a sörfőzés? Most beszéltél alkotási folyamatról, sok minden másról, de úgy, ha összefoglalnád, mi számodra ez?
Egyfajta inspiráció, és egy olyan fejlődés, tudásszomj, kreativitásnak a kiteljesedése, és magával a sörfőzéssel kapcsolatos egyéb feladatokon keresztül is ugyanezek. Tehát,
élvezed minden fázisát?
Igen. Igen. Tehát vannak nehézségek, tehát itt ezt nem szabad el...
Miben nincs?
Így van. De alapvetően igen.
Szenvedélyből indítottátok. És ugye a vállalkozás mindennapjai az egy rendszer működtetését jelenti, és nem felvetődött-e bármikor benned, hogy hát én inkább maradok a sörfőzésnél. Nem azt mondtam, hogy ott hagyod, de hogy nem érdekel, én a sört szeretem. Ne zavarjatok, receptekkel foglalkozom. Csináljátok, amit akartok. Tehát visszabújni az alkotó kuckóba.
Hát itt most a saját nevemben tudok beszélni.
Igen.
Én nem éltem meg ilyet. Én nagyon élvezem azt, hogy ennyiféle terület van, amin lehet képezni magunkat, hogy ennyi új dologgal találkozunk, amit mondjuk egy másfajta civil állásban, tehát mondjuk az informatikában nem találkoznék, és pontosan ezzel, hogy nem találkoznék vele, ugye ezeken a területeken nem is tudnék fejlődni. És ez a saját magam szempontjából, ez a fejlődés, ez fontos. Ez egy kicsit más így a való világban, de semmiképp nem mondanám azt, hogy ez bármennyire is így rossz lenne számunkra, vagy sőt.
Igen, tehát sört főzni is jó, és vállalkozni is jó.
Igen.
Én ezt magamban így folytattam, mert a kettő nem biztos, hogy találkozik. Az egyik egy szakma, a másik meg talán tényleg.
Talán amikor
a vállalkozás az mi?
Talán amikor a kettő találkozik, tehát hogy van egyfajta ilyen elkötelezettség mondjuk egy ilyen jellegű termék gyártása iránt, ami mondjuk be azért szerelem, és mellette élvezzük a magával a vállalkozásra járó akár kihívásokat. Ez a kettő együtt egy jó irány, hiszen pontosan látjuk, hogy mit szeretnénk kihozni, és hogy pontosan látjuk, hogy hogyan szeretnénk, hogy a világ is lássa azt, amiket készítünk.
Néhány vendégem ezt egy gyerek-szülő kapcsolatnak mondta, vagy ahhoz hasonlította, hogy a vállalkozására szinte úgy tekint, mint a gyermekére, akit fel kell nevelni, és életbe kell tartani.
Szerintem ez egy jó hasonlat. Tehát ugye mindennapi odafigyelés, mindennapi megsimogatása a vállalkozásnak az egy fontos része annak, hogy a vállalkozás fejlődjön, és az is nagyon fontos, hogy ez a vállalkozás nem csak egy vállalkozás, hanem itt emberek közös munkájáról van szó. Akik ennél a cégnél dolgoznak, látják a céljainkat, közös céljaink vannak, és egy részévé tudnak válni annak, amit csinálunk.
Ilyenkor mi a közös ügy? A sör, a sörfőzés, vagy a cég? Nem feltétlenül ugyanaz. Hogy alakul ki ez a szimbiózis?
Nem feltétlenül ugyanaz, ez így van, és ezzel kapcsolatban igyekszünk olyan belső programokat szervezni, képzésektől a különböző, ne nevezzük meetingnek, hanem egy ilyen közös beszélgetéseket, főleg a különböző divíziókkal, most ezt ilyen multisan mondom, de hogy
használjuk a multisan.
Akár a marketing csapat, vagy az értékesítők pontosan lássák azt, hogy hogyan működik maga a termelési munka, hogy milyen inspirációk jönnek onnan, és vice versa. Ezek a képzések, vagy belső beszélgetések, attól függ, ugye vannak kóstoló napjaink, amikor összekóstolunk, nem tudom, nemzetközi söröket, hogy abból is inspirálódjunk egészen odáig, hogy előadásokat tartunk egymásnak. És ez segíti azt, hogy mindenkiben megfogalmazódjon az a cél, hogy mi igazából szeretnénk, hogy jó termékek, minőségi termékek jussanak el a fogyasztókhoz, de azon belül, hogy a fogyasztóknak az igényeit is igyekezzük kiszolgálni azáltal, hogy a visszajelzéseket mindenhonnan és mindenki tudja a cégen belül.
Azért is kérdezem, mert mindhárman korábban, mielőtt belekezdtetek ebbe a vállalkozásba, alkalmazottak voltatok, ami egy gyökeresen filozófiailag és más lét, mint a vállalkozói.
Nagyon sokat kellett küzdenünk, vagy inkább fejlődnünk, hogy ezt le tudjuk követni fejben, illetve le tudjuk követni processzekben a cégen belül.
Ha egy példával kell érzékeltetni mindezt, amit elmondtál, akkor mivel érzékeltetnéd?
A kommunikációs csatornáknak a kialakítása az például egy nagyon fontos téma.
Tehát magyarul a cég egyes részegei tudjanak egymásról?
Nem csak, hogy tudjanak, hanem olyan releváns információkat és gyakorlatilag azonnali kommunikációt tudjanak egymással folytatni, illetve itt most nem technológiai értelemben gondolom természetesen, megfelelő információ áramlás legyen minden releváns kérdésben az adott területek között. Ez például egy olyan fontos folyamatos fejlődés volt az elmúlt években, ami látható volt így a kezdeti növekedéseknél, hogyha ezt nem tudjuk megfelelően kezelni, akkor ez komoly gondot okozhat. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk ebben. Itt most beszélhetek akár arról, hogy tényleg az üzemi terület hogyan tud relevánsan kommunikálni mondjuk az értékesítő csapattal, de egészen odáig, hogy hogyan tudunk mi alapítók minden olyan releváns információhoz jutni, illetve átadni, és talán ebben volt még egy nagy fejlődési ív, hogy hogyan tudjuk jól kommunikálni mindenkinek a csapatban, amit igazából mi gondoltunk. Annyiban szerencsés maga a mi felállásunk, hogy egyfelől hárman a Péterrel és az Álmossal is, illetve a később becsatlakozott tulajdonosokkal, 18-ban is csatlakoztak hozzá a tulajdonosok, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk a mai napig, és egyébként a cég életében is nagyon sokat segítenek. Nem csak egymás közt, hanem azért a kezdetén is igyekeztünk arra figyelni, hogy legyen egy ilyen kommunikáció, de ez folyamatosan fejleszthető. Tehát mindig kijöttek azért a döccenők, hogy mondjuk valaki nem kapott valamiről információt, vagy nem megfelelően kommunikáltuk egy nagyobb változást, stb. Legalábbis nálunk ez volt az egyik olyan, amire nagyon nagy hangsúlyt kellett fektetni. Az viszont a kezdetek óta fontos volt, és el is vártuk mindenkitől, nem kötelező szinten, de úgy benne volt a cég habitusában, hogy igen, oda lehet jönni, van egy jó ötlet, csináljuk meg, van egy hatékonysági javaslat, álljunk mögé, rakjunk össze rá egy projekttervet, és hajtsuk végre. Ha ez egy egyszerűbb dolog, akkor holnaptól csináljuk, úgy próbáljuk meg, hogy megy el.
És ezt hogy éritek el? Mert jön valaki egy javaslattal, akkor azzal azt a kockázatot is vállalja, mondjuk alkalmazott, hogy hülyeség.
Nincs hülyeség. Legnagyobb hülyeség nem kimondani egy ötletet. Minden, ami eszébe jut valakinek, az okkal jut eszébe, és biztos, hogy van benne valami jó.
Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Csepregi Andrással, a Fehér Nyúl Sörfőzde alapító társtulajdonosával.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.